megtörtek volna meg a gyerekek bárkit is, hogy megmentsék az anyjukat, mondtam. Mr. Böhm tétován megigazgatta a szemüvegét. De a többieket sem érte kisebb meglepetés, mint őt. A szakállasok értetlenül a szakállukat simogatták. Kitől, mitől, azt hiszem az őrülettől. Miss Rimes megcsóválta a fejét. Ezt meg hogy érti? Volt szerencsém ismerettséget kötni Mrs. Bannisterrel, azaz résszel gondolom önöknek is. Nem szóltak, csak bólogattak. Biztos voltam benne, hogy valamennyiüket megkörnyékezte néhány csepp italért. Nos, valamennyien tudjuk, hogy Mrs. Bannister súlyos alkoholista és narkós is. Épp az ellentéte a férjének, aki, hogy úgy mondjam, maga a józanság, a mértékletesség és a tántoríthatatlan magabiztosság. És, úgy gondolom, Mr. Bannister a fejébe vette, hogy miután odahaza nem sikerült kikezeltetnie a feleségét, elhozza ide, a világ végére, ahol cseppnyi ital és szemernyi narkó sem áll a rendelkezésére. Másképpen szólva kegyetlenül szigorú elvonókúrának veti alá. És mint elveihez végsőkig ragaszkodó férfi, el is zárta a pia és narkó csapot a felesége elől. Csak hogy ezzel rosszat tett neki. Gondolja, a narkóról és az alkoholról nem könnyű leszokni. A legtöbb szenvedélybetegnek nem is megy egy könnyen, sőt sehogy sem megy. Speciális módszereket kell alkalmazni velük kapcsolatban, lassan, fokozatosan vonni meg tőlük az adagjukat, esetenként helyettesíteni valamivel, különböző pszichoterápiákat foganatosítani. Jézusom, csak nem akar addiktológiai előadást tartani nekünk? Nincs szándékomban. Csupán arra hívnám fel a figyelmét és Miss Rimesét is, hogy az ilyen drasztikus megvonásba, mint amilyet a férje alkalmazott Mrs. Bannisterrel szemben, a páciens bele is halhat, vagy elveszítheti a józan eszét. A gyerekek attól tartottak, hogy anyjuk megőrül és öngyilkos lesz. Miért nem beszéltek az apjukkal? Bizonyára beszéltek. El tudja képzelni, hogy Mr. Bannister engedett volna nekik? Hogy megváltoztatta volna a véleményét? Mr. Bannister biztos a dolgában. Meg van győződve róla, hogy képes megoldani a felesége problémáját. Még azon az áron is, ha az asszony belehal a gyógymódba. Ezért a gyerekek elhatározták, hogy megölnek valakit. Kit? Bárkit. Nem volt fontos, hogy kit. De hát miért? Ha meg akartak ölni valakit, miért nem az apjukat ölték meg? Ez megoldotta volna az anyjuk problémáját. Mr. Bannistert nem ölhették meg, ráztam meg a fejem. Ugyan miért? Mert ő az apjuk. Ők pedig abban bíztak, hogy ha anyjuk meggyógyul, apjuk pedig megbékél, ismét szerető család lesznek, mint régen. Ámen. Úgy gondolták, hogy ha bárkit is ölnek meg, a gyilkosságtól megrémülő bizottság felhagy az expedícióval és hazafut. Otthon pedig Mrs. Bannister megfelelő kezeléshez juthat, stb. Ezért nem válogattak, újra és újra gyilkoltak, hogy hazatérésre kényszerítsék az alapítvány embereit. Böhm doktor mélyeket sóhajtott. Tudja mit, Lawrence, legyen magának igaza. Amit elmondott, az nagyon is logikus, és ha hozzáveszük, hogy az a kiskölyök faragta a szövegeket. De hiszen még csak kisgyerek, kiáltott fel Miss Rimes. Ugyan már, mordult rá Böhm, nem hallott még soha gyerek katonákról. Tele van velük Afrika. Vagy a mexikói drogbárók bérgyilkosairól. 12 éves gyerekek is vannak köztük. Ha gyilkolásról van szó, a mai gyerekek is felnőttek. Fogadja el, hogy Mr. Lawrence-nek valóban igaza van, és a gyerekek a gyilkosok. Megölték, aki hagyta magát. Ezzel aztán le is zárult a történet. Most pedig, ha megengedi, megtekintem a kis dobozkát. Megengedi? Kérdezte gúnyosan. Csak tessék, mondtam és az asztal felé bögtem. Én már nem veszem semmi hasznát. Sajnálom, mondta Böhm, a dobozkáért nyúlt. A következő pillanatban éles hang csattant a közelünkben. Vigye el onnan a mocskos mancsát, hé! Magának beszélek, Böhm, repülőrajtot vettem és berepültem az asztalka alá. És jól is tettem, mert a fenyegető kiáltással egy időben kopogni kezdtek a golyók, mintha jégeső szakadt volna a nyakunkba. Amíg az asztal alatt ültem, volt időm megfigyelni, hogy mennyire különböző hangja is van az egyes fegyvereknek. Volt, amelyik hangosat pukkant, mint a kiszúrt luftballon, volt, amelyik nyögött, mintha csak nehezen tudná kiköpni magából a golyót, volt, amelyik nyikorgott, és volt, amelyik sivított. Csak akkor vettem észre, hogy Miss Rimes is mellettem fekszik, amikor egy erőteljes hang a lövöldözés befejezésére szólított fel bennünket. A termet könnyű, kékes füst lengte be. Megráztam magam, kilestem az asztal mögül, majd Miss Rimeshez hajoltam. Jól van. Miss Rimes nagyot csuklott, és a szája elé kapta a kezét. Mit gondol? A csend, amely a lövöldözést követte, nem volt igazi csend. Valaki nagyokat nyögött, valaki félhangosan szitkozódott, valaki pedig nagyot ordított. Ott is van egy fickó, ismét géppisztoly sorozat kaszált a levegőbe. Hagyd abba, te hülye, kiáltotta valaki. Nem látod, hogy nem igazi? Hagyd abba, mert lelőlek, a sorozatot nem követte több. Újra kidugtam a fejem az asztal alól. Közvetlenül előttem a már jól ismert karosszék kúszott a levegőben, benne a mosolygó férfival, akiről immár tudtuk, hogy maga Nikola Tesla. Aztán pukkant valami, a karosszék megrázkódott, és a jelenés a semmibe tűnt. Valaki hozzám ugrott, és felrántott a földről. Méghozzá meglehetősen kíméletlenül. Hol van, ordította a fülembe. Hol van? Micsoda, nyögtem. A doboz, az előbb még itt volt az asztalon, a fenekem alá nyúltam, és kihúztam alóla a dobozt. Nem rejtettem el, csupán véletlenül került talán. Az ősz, kellemes kinézetű Mr. Gervood kirántotta a kezemből és magasra tartotta. Itt van, emberek, itt van, az alapítvány emberei köré gyűltek. Rám ügyet sem vetettek, így legalább kisegíthettem az asztal alól Miss Rimest. Biztos, hogy ez az, kérdezte a pocakos Collender Gervood, tovább passzolta a kérdést. Biztos, hogy ez az, ez volt a fatáblában, nyögtem, ezt találtam. Belenézett, csak a tetejét vettem le. Nézd csak meg, Collender megforgatta kezében a dobozt, aztán rám pislogott. Hogy nyílik? Próbálja meg lehúzni a tetejét, Collender megpróbálta. Néhány pillanattal később csalódott hangom felmordult. De hiszen ebben alig van valami, Gervood ráförmett. Miért? Mit gondoltál? Mi lesz benne? Én csak két lapos vasat látok, Gervood dühösen kikapta a kezéből. Majd otthon megnézik az okosok. Biztos, hogy csak ez volt az izében falabban, Lawrence. Hol biztos, mondtam, ha megpróbál átverni bennünket. Miért tenném, engem nem érdekel a maguk dobozkája. Én csak megtaláltam, és szeretnék valamit kapni érte. Hát azt megkaphatja, mondta fenyegetőn Gervood. Hé, főnök, mi van, Collender, Forrest rosszul van, mennyire rosszul, nagyon, azt hiszem már nem is lélegzik, főnök. Ekkor jutott csak érkezésem, hogy körülnézzek a kacatok környékén. Nem messze tőlem az egyik szakállast láttam a földön feküdni. Két társa mellette térdelt, az egyik éppen a mellkasát nyomogatva megpróbált levegőt préselni a tüdejébe. Közvetlen közelükben Mr. Forrest Drake hevert, még mindig kezében szorongatva a géppisztolyát. Mr. Böhm a padlón ült, fájdalmas képpel a karját tapogatta. Innen is, onnan is vékony vércsermelyek csörgedeztek a kacathalmok felé. Mr. Alvarado égnek tartotta a kezét és többször is felkiáltott. Ne lőjenek, ne lőjenek! Megadom magam, Mr. Bannister, géppisztolyjal a nyakában, odalépkedett hozzám, és számhoz érintette a fegyvercsövét. Kapja be, Lawrence, kapja be, mert lövök, olyan hangon mondta, és úgy nézett rám, hogy nem volt kétségem felőle, Bannister lőni fog. Behunytam a szemem és számba vettem a fegyvercsövét. Mit szólna hozzá, ha meghúznám a ravaszt? Csak morogni tudtam, nem vettem magamnak a bátorságot, hogy elhúzzam a fejem a cső elől. Szeretné, ha meghúznám, gyorsan nem etintettem, a géppisztoly csöve fenyegetőn remegett, ahogy a fejemet ingattam. Akkor hát megkérdezem öntől, ez az a doboz, amit itt talált a kolostorban? Jól gondolja meg, mielőtt válaszolna, öreg róka vagyok, úgy olvasok az emberi hangokból, mint a nyitott könyvből. Ha azt olvasom ki a hangjából, hogy hazudik, habozás nélkül meghúzom a ravaszt. Megértett, Lawrence, bólintottam, a fegyvercsöve velem bólintott. Bannister erre kihúzta a csövet a számból és a fülemhez szorította. Egyetlen kérdésem lesz csupán. Az, amit az imént már megkérdeztem. Ez az a dobozka, amit a falabban talált. Éreztem, hogy egész testem verejtékben fürdik. A verejték lecsepegett a homlokomról és a szememet marta. Nos, válaszoljon, immár hány inger is kerülgetett. Behunytam a szemem és jögtem egy nagyot. Igen, a fegyvercsöve fészkelődni kezdett a halántékomon. Mintha egy mutató ujja ravaszt akarná meghúzni. Igen, mondtam gyorsan. Igen, igen, Bannister néhány pillanatig még a fülemen tartotta a fegyvercsövét, aztán elvette onnan. Jól van, mondta. Kereshet magának papírt, ha becsinált volna. Ekkor már biztos voltam valamiben. Ő lesz az, aki kettőnk közül hamarabb meghal. Mégpedig sokkal hamarabb. Még mindig hány ingerrel küzdködtem, de azért már sokkal jobban éreztem magam. Miss Rimes megsimogatta verejtékben fürdő arcomat. Már elmúlt, súgta. Megnyugodhat. Az asztalka szélébe kapaszkodtam, és megpróbáltam csillapítani szívem vad kalapálását. Mr. Gervood ez alatt a padlón ücsörgő Mr. Böhmhöz sétált, és barátságosan belerúgott egyet. Fel tud állni, Böhm, ha felsegít, Gervood felé mintett. Jöjjön ide, Lawrence, állíts a talpra a fickót. Oda tántorogtam Böhmhöz, és megpróbáltam a talpára állítani. Böhm nagyot ordított, és a szemem felé kapott. Menjen innen, maga barom! Rohadtul fáj, nem mondhatnám, hogy kíméletes lettem volna vele. Akkor átkoppant a feje a padlón, mint az emeletről lejtett görögdinnye. Ha nem, hát nem, vonta meg a vállát Gervood, ősz hullámos haját simogatva. Szóval, maguk is ezért jöttek ide, Böhm. Gyanakodtam magukra, az igaz, de nem voltam biztos a dolgomban. Abban viszont biztos voltam, hogy ez a Lawrence is a dobozt keresi. Ismerem a fickót, nem egy kavarásáról olvastam már. Hát, ez lesz az utolsó kavarása, arról biztosíthatom. Mi a fenét csináljak magával, Böhm, mi? Nyalja ki, mondta Böhm nagyokat nyelve. Csúnyán beszél, doktor, csóválta meg a fejét Gerwood. Még szerencse, hogy nincsenek itt a gyerekek. A kisgyilkosai Gerwood megcsóválta a fejét. Nagy marha maga, Böhm, és az is, aki ugyanarra gondol, mint maga. Honnan a fenéből veszi, hogy a gyerekek voltak a gyilkosok? Mr. Lawrence már megmagyarázta, morogta Böhm doktor oldalára szorítva a tenyerét. Ujjai közül vércseppek hullottak a padlóra. Mr. Lawrence olyan ostoba, hogy beszélni sem érdemes róla, legyint egy Gerwood. Mondja, Lawrence még mindig azt hiszi, hogy a gyermekek gyilkoltak. Géppisztolya csövére pislantottam, aztán megráztam a fejem. Nem is hittem soha. Akkor miért mondta? Mert ez is elképzelhető lett volna. Ugyan mikor? Letöröltem a verítéket a homlokomról. Abban az esetben, ha Sue Hirden Mr. Bannister gyerekei lennének. Ettől aztán ismét csak besűrűsödött kissé a levegő, bár eddig is elég sűrű volt. Két halott is hevert a padlón, s ettől valahogy nehezebben lélegeztem. Gerwood nem is értette meg mindjárt, mit mondtam. Böhm vércsepjeit nézegette a padlón, mintha azon töprengett volna, hogy honnan szerezzen egy takarítónőt, aki feltakarítja. Hogy kérdezte aztán felkapva a fejét. Láttam, hogy ekkor érte csak el az agyát a megfelelő inger. Mit mondott, Lawrence, hogy Sue, Teresa Hirden nem Mr. Bannister gyerekei? Gerwood élesen felkacagott. Micsoda, hogy nem, mi a fenéről beszél maga? Nem szóltam semmit, ekkor már Bannisteren járt a szemem. Egészen pontosan a kezén. Azt figyeltem, hogy mikor találkozik az ujja a géppisztolya ravaszával. Naná, hogy gyorsan találkozott. Mielőtt azonban megnyomhatta volna, sikerült eltűnnöm az asztal alatt. Gerwood szerencsére lépett egyet oldalra, így Bannister is közém került. Vigyázzon, Gerwood ordítottam, ahogy a számon kifért. Azonnal lőni fog, Bannister lőtt is volna, ha Collender rá nem fogja a fegyverét. Állítsd le magad, Bannister! Vigyázz, Konrád, ez az idióta a végén még belédereszt egy sorozatot. Bannisternek valóban ez volt a szándéka. Szája sarkai mellett leereszkedő harcsabajusza úgy remegett, mint az igazi harcsáé, amikor megpillantja az orra előtt fickándozó kis halat. Megöllek, te rohadék, a fenyegetés nekem szólt, így igyekeztem minél kisebbre összehúzni magam. Csak nyugi, Bannister, figyelmeztette Collender. Csak nyugi, haver, nem lövöldözünk csak úgy össze-vissza, majd mi elintézzük a dolgot. Bannister bólintott és meghúzta a ravaszt. A nekem szánt golyó Gerwoodba vágódott. Megperdítette és a padlóra küldte. Bannister tett felém egy lépést, aztán rám célzott a géppisztolyával. Elegem van belőled, te nyomorult, te minden lében kanál. Dögölj hát meg, te rohadék! Ismét géppisztoly sorozat kopogtatta meg az asztallapját. Óriási szerencsémre elég vastag volt a deszka, ezen kívül a golyók javarésze szerencsére el sem érte. A magasban száguldottak el, a fejem felett Collender megcsóvált a busa fejét, amikor Bannister, géppisztolya csövétől találva térdre rogyott előtte. Te tényleg megbolondultál, haver? Te vagy a nem normális, nem a feleséged. Nem tudom, nem tettem volna-e bölcsebben, ha végzek veled. Bannister a földön térdelt, és még mindig engem nézett. Ha szemmel örni lehetett volna, biztos, hogy az asztallap sem védett volna meg a haláltól. Collender nem merte elvenni a fegyverecsövét a térdelő Bannisterről, ezért rám kiáltott. Lawrence, nézze meg, Conrad Gerwood a padlón ült és az oldalát tapogatta. Éppen úgy, mint Böhm, lehajoltam hozzá, és szemügyre vettem. Jól van, Gerwood megcsóválta a fejét. Eltalált ez a barom, remélem nem halálos, nem volt az. Első pillantásra is láttam, hogy jelentéktelenebb a sérülése, mint Böhm doktori. Túléli, mondtam, nem komoly a sebe. Isten hozta a csapatban, morogta Böhm. Van valaki, aki ért a sebekhez? Kérdezte Collender. Majd én, ajánkozott a mindeddig hallgató Presser. Maga csak maradjon a helyén, nyögte Gerwood. Inkább rányomom a zsebkendőmet. Mi a franc ütött beléd, Joe? Kérdezte aztán panaszos hangon Bannistertől. Elvette az eszed a harag. Úgy gondoltam, itt az ideje, hogy közbeavatkozzam. Addig, amíg még Bannister nincs egészen magánál. Ne legyenek illúziói, mondtam. Bannister nem véletlenül lőtt magába. Gerwood arcán hitetlenkedő mosoly futott végig. Hogy nem véletlenül. Magának szánta a golyót, mondtam Collenderrel képedve nézett Bannisterre. Ugye nem igaz, Joe? Bannister elfordította a fejét. Ugye nem igaz, Joe? Bannister még mindig nem válaszolt. Még mindig a gyűlölet áradata alatt vergődött az agya. De hát miért, Joe, miért? Mert magának akarta a dobozt azért. Bannister végre magához tért. Megrázta a fejét és rám bökött. Ne higgyen neki, Adam, véletlen volt, esküszöm, ezt a férget akartam kinyírni, Collenderrel vigyorodott. Tudtam én azt, Joe, nem olyan fiú maga, hogy korádba durrancson. Lawrence pedig megérdemli, hogy úgy összerugdossam, hogy egyetlen épcsontja sem maradjon. A francba is, tett néhány lépést felém, immár az a veszély fenyegetett, hogy Bannister géppisztolya után meg kell ismerkednem Collender bakancsával is. Onnan kaptam a segítséget, ahonnan nem vártam, Collender már emelte a lábát, amikor Gerwood nyögve feltápászkodott és Collenderre kiáltott, Adam, azonnal állítsd le magad, Collender megdermett. Tartsd a fegyvered Bannisteren, ne tréfálj, Conrad, hiszen ő csak. Bannister közben egyik kezével a másikat nyomogatta és komorképpel bámult egyikünkről a másikunkra. Láttam, hogy Collender fegyverének a csöve alaposan elintézte az ujjai, Gerwood hozzám sántikált és áthajolt az asztalapja felett. Álljon csak fel, Lawrence, te meg Adam leneved róla a fegyveredet, másszon már ki, az ördög vigye magát, és állítsa talpra ezt a nőt is. Ne féljenek, nem lövöm le magukat, legalábbis egyelőre nem. Nem volt valami biztató ez az egyelőre, de azért segítettem Miss Rimesnek is felállni. Jöjjön ide és nézzen rám, minden oké, semmi sem oké, morogtam. Remélem, nem esett baja, maga mondott az imént valamit. Szeretném még egyszer hallani, semmi sem oké, nem arra vagyok kíváncsi. Őszintén szólva köpök arra, hogy van, engem csak az érdekel, amit Bannisterrel kapcsolatban mondott. Miért, mit mondtam, adtam az ártatlan Gerwood, felemelte a padlóról a géppisztolyát. Ne szórakozzon velem, hé, jól van, emeltem fel a kezem, valóban mondtam valamit. Kivele ismételje meg, ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy a gyerekek nem Mr. Bannister gyerekei, Gerwood keze fejével megtörölgette a homlokát. Ezt meg hogy értsem, ahogy mondom, Bannister éles hangon felnevetett. Ez őrült, ez teljesen becsavarodott, ne hagyd magad csőbe húzni, Conrad. Csak azért csinálja a fickó, hogy egymásnak ugrasszon bennünket. Tiszta sor, bólintott Collender. Te csak tartsd rajta a fegyveredet, Adam. Ön mit szól mindehez, Lawrence? Megvontam a vállam, megpróbálja menteni a bőrét. Én is így tennék a helyében. Azt is teszi, bökött rám Bannister, majd felsziszent a fájdalomtól. Jól elintézett, maga ostoba, Collenderrel vörösödött, ám a fegyverét azért nem fordította el róla, Gerwood megcsóválta a fejét. Mi az elmélete, Lawrence? Kérdésre kérdéssel válaszoltam. Mióta ismeri Bannistert, Conrad? Semmi között hozzá, fordított rám Bannister. Nehogy elmond neki, nem látod, hogy menekülni akar a csapdából? Jobb lenne, ha azonnal végeznél vele, most én beszélek, intette le Gerwood. Én vagyok a főnök, mióta Cumberbatch meghalt. Őt is Lawrence ölte meg, Gerwood ekkor felemelte a géppisztolyt és a mennyezetbe lőtt vele. Szerencsére nem szakadt ránk a tető. Kuss! Mindenki befogja a száját. Te, Adam, rajta tartod a szemed Bannisteren, és ha csak meg is moccanna, leütöd, értettet, Collender bólintott, Gerwood immár minden figyelmével felém fordult. Mit akar hát tudni, mióta ismeri Bannistert? Nemrég jöttünk össze, mondta kitérőn. Bólintottam és igyekeztem maga biztosan nézni rá. Bannister a saját szakállára dolgozott. Bár önök közé tartozott, azt szerette volna, hogy ő egyedül lehesse meg a gesztenyét, amelyeket maguk kikaparnak neki a tűzből, Gerwood futólag Bannisterre pillantott, ám nem tett megjegyzést. Bannister felkészült rá, hogy amint megtalálják Tesla dobozát, megszerzi magának. Még azon az áron is, hogy mindannyiukat megöli. Megbízóik tévedtek, amikor őt küldték ide szakérteni, azaz felderíteni a dobozrejtek helyét. Megbíztak benne, ám mellé nyúltak. Mi a helyzet Bannister gyerekeivel? Nem az ő gyerekei. Grace sem a felesége? Nem bizony. Akkor ki a fene? Kérdezze meg tőle, meg is teszem, bólintott Gerwood. De ha nem mond igazat, megnyúzom és szalmával tömöm ki a bőrét. Folytassa, ember, Bannister elvállalta a feladatot, amellyel az önök főnökei bízták meg. Mert az önök társasága tulajdonképpen két egységből áll, sőt talán háromból. Maguk négyen régi, jó ismerősök, egy csapatot alkottak. Négyen, Mr. Cumberbatch, Mr. Drakes, Mr. Collender és ön. És, ha így van, Mr. Whartont viszont nem ismerték korábban. Mit akar ezzel mondani? A maguk megbízói kénytelenek voltak maguk közé ültetni Mr. Whartont, aki különben neves építési szakember. Valószínűleg a nepáli hatóságok miatt kellett megtenniük, elvégre a nepáliaknak feltűnhetett volna, hogy nincs önök között egyetlen ismert építés sem. Ezért megbízói kiválasztották Whartont, azt hazudták neki, hogy a kolostor állapotáról kell véleményt mondania, önöket pedig figyelmeztették, hogy vigyázzanak vele, ő nincs benne a buliban. Ezért aztán Barton okoskodott is eleget, nem értette, hogy az alapítvány miért éppen Gakpát akarja drága pénzen újjáépítetni, amikor jóval kevesebb költséggel, szebb helyen lévő kolostort is rendbe hozhatna. Nem sejtette a jó ember, hogy mi van a háttérben. Sokan még csak nem is hallottak Tesla dobozáról. Hol van most Mr. Barton? Kérdezte Gerwood. Fogalmam sincs róla, talán rájött valamire és lelépett. Ennyit akart elmondani? Még nem beszéltem Mr. Bannisterről. Ha jól sejtem, őt sem ismerték korábbról. Bannister igazi nagypályás fickó, bár ez nem mindig látszik rajta. A nagypályás harcsa bajusza idegesen megrándult. Bannister előadott egy tervet a maguk megbízóinak, akik voltak olyan elővigyázatlanok, hogy higgyenek neki. Azzal állt eléjük, hogy a családját is magával vinné, így a nepáli hatóságok nem néznek majd a törmükre, a kiskorú gyermekek jelenléte elaltatja a gyanakvásukat. Megbízóik belementek a dologba. Ha a szakember a családját is magával akarja vinni, csak vigye. Álcázásnak nem is olyan rossz. Csak hogy volt egy bibi, amiről sem az önök megbízói, sem önök nem tudtak. Tudja, mi, hökkent meg Gerwood. Az, mondtam, hogy Mr. Bannisternek nem volt és nincs is családja. Ekkora baromságot még sosem hallottam, csóválta meg a fejét Gerwood. Hogy nem volt családja, nem volt. Azaz nincs. Akkor a két gyerek kicsoda? Másnak a gyerekei, mondtam. Másé, kié, ezt viszont nem árulhattam el neki. Ha elmondom, megkérdezi, hogy kitől tudom, ezt pedig mindenképpen el akartam kerülni. Azt mondja Bannister kölcsön kérte őket. Inkább elrabolta. Maga megőrült. Egyáltalán nem. Amikor Bannister megkapta a megbízatást, megindult az agya. Összeköttetésbe lépett másokkal, jó ismerőseivel, s kidolgoztak egy tervet. E terv végrehajtásához kellett neki két kiskorú gyerek. Elhatározták hát, hogy elrabolnak egy egész családot. Egy egész családot, nyögte Gerwood. Úgy bizony, és meg is tették. Elmondták nekik, hogy mit várnak tőlük. A gyerekeknek Nepálba kell utazniuk, de arról, hogy valójában kicsodák, mélyen hallgatniuk kell. Úgy kell viselkedniük, mintha Mr. Bannister és neje gyermekei lennének. Ők a Bannister család. Megfenyegették őket, hogy ha csak a legkisebb jelét is látják az engedetlenségnek, megölik az igazi szüleiket. Mert hogy a szülőket az Egyesült Államokban őrzik. Valószínűleg megígérték nekik, hogy amint végrehajtották a sikeres akciót, szabadon engedik őket Gerwood morgott valamit. Pontosan tudtam, mire gondol. Egy rozsdás 10 centest sem adott volna a Bannister gyerekek és igazi szüleik életéért. Azt mondja az a részeges nő sem a felesége? Biztos vagyok benne, hogy nem részeges. Bannister magukat akarta hátverni vele. Hogy ne hülyenek folyton a nyakán, ő csak egy szerencsétlen figura, akinek legfőbb gondja a felesége. Grace pedig ragyogóan játszotta a drogos alkoholistát. És a gyerekek, mit tehettek volna, féltek, hogy a legkisebb gyanús jelre megölik az igazi szüleiket, amint azt meg is ígérték nekik, így aztán kénytelenek voltak úgy viselkedni, mintha Bannisterék gyerekei lennének. Gerwood Bannister felé fordította a fejét. Igaz ez, Joe? Bannister megrántotta a vállát. Igaz, tesek fejkollenderrel tátotta a száját. Hey Joe, tudod egyáltalán, hogy mit beszélsz? Bannister ekkor dührohamot kapott. Még a szája is habzott dühében. Szerencsétlen idióták vagytok, nem mások. Ha ez a féreg Lawrence nem dugja ide a képét, sosem jöttetek volna rá az igazságra. Ostobák vagytok, és mégis a nyakamra hűltettek benneteket. Pedig hogy könyörögtem nekik, hogy engem bízzanak egyedül meg, ti csak púp vagytok a hátamon. De nem és nem, most akkor lássák, mire mentetek. Hogy mire mentünk, hökkent meg Gerwood. Megvan Tesla doboza, a feladatot végrehajtottuk. Te pedig a kedves feleségeddel együtt akarom mondani. Hirtelen nagyot kiáltott és felemelte a kezét. Vigyázz, Edem, a részeges tyúk, mi van velem? Kérdezte egy hang az ajtó felől. Gerwood lőni akart, de Bannister megakadályozta benne. Kitépte a tétovázó Hollander kezéből a fegyverét, és Gerwoodra fogta. Tarts csak fel a kezed, te agytrözt, és maguk is mind, megpróbálhattam volna elkapni, és ha egyedül van, talán el is kaptam volna. Grace felbukkanása azonban nem hagyott kétséget a felől, hogy ezt a menetet is elvesztettem. Bannister idegesen Grace-re rivalt. Hol az ördögben voltál ennyi ideig? Hallgatóztam, mondta az asszony. Meglepődve kaptam fel a fejem. Ez a Grace Bannister már nem az a Grace Bannister volt, akit korábban megismertem. Arca megnyugodott, bár azért néha megugrándoztak egy kicsit rajta az izmok. Ennek ellenére sokkal csinosabb volt annál, mint amikor az alkoholista narkóst játszotta. Engem meg a frász tört ki, ezek az átkozottak kis híján lepuffantottak. Grace mellett ott állt a három gyerek is. Teresa a szemét törölgette, Sue maga elé bámult, de szemmel láthatóan rosszul volt. Legszívesebben oda mentem volna hozzá, hogy megvigasztaljam, Bannister géppisztolya azonban megakadályozott benne. Bannister idegesen rángatva a harcsabajszát, az orrom elé állt. Maga aztán majdnem kikészített, mondta elismerőn. Ritkán utáltam valakit úgy, mint magát. De most, hogy végleg elveszítette a játszmát, sokkal inkább elismeréssel nézek magára, mint utálattal. Hogy jött rá a titkunkra? Jó a szemem, mondtam. Megkapja érte méltó jutalmát, bólintott. Hol is van az az átkozott doboz? Lehajolt és felvette a padlóról. Hirtelennyében már nem is emlékeztem rá, hogy kinek a kezéből került oda. Megcsóválta a fejét, és sohajtott egyet. És ezért a darabkavasért van oda mindenki. Ez a darabkavas drágább a platinánál. Meghiszem azt, bólintott és megszagolta a dobozkát. Nagy pénz szagát érzem rajta, mondta vigyorogva. A szeme azonban nem tetszett nekem. Láttam rajta, hogy még mindig nem zökkent vissza a normális kerékvágásba. Végig hullámzott rajtam a rémület, hogy megnyomkodja a dobozka gombjait és akkor ki tudja, mi történik. Szerencsére Grace elterelte a figyelmét. Ő is odajött hozzám és a szemembe nézett. Hogy van, szép fiú, ez volt az a kérdés, amire nem kellett válaszolnom. Úgy el volt telve önmagától, hogy egyáltalán nem is várt választ a kérdésére. Meglepődött, mi, alaposan, bólintottam. Vajja be, jól játszottam a narkós, piás anyát. Kitűnően, dicsértem, hogyha most azt mondja, hogy ennek ellenére rájött, ki vagyok, nem hiszem el. Ez volt életem csúcs alakítása. Korábban is alakított már, gyengéden végig simított az arcomon. Hogy alakítottam-e? Hát persze, szívem, elvégre színésznő voltam. Méghozzá nem is olyan rossz. Gondolom nem ismeri eléggé jól az amerikai színházi életet? Nem nagyon vallottam be, akkor nem is mondana önnek semmit a nevem. De ez, végül is nem fontos.